Dél van. Rádió hírműsora.
Jó napot kívánunk, a mikrofonnál Szlotta Judit és Néveri Igor. Főbb híreink először röviden.
Ukrajna támogatásáról tárgyal ma Volodymyr Zelenszkij Londonban. A találkozón a brit miniszterelnök, a francia elnök és a német kancellár is részt vesz.
Lövöldözés volt egy ohiói zenei fesztiválon. Legkevesebb 12 ember megsérült, az elkövetőket még keresik.
Magyar Péter és Lannert Judit köszöntötte a pedagógusokat pedagógus nap alkalmából.
Az időjárásról.
Sok napsütésre számíthatunk, egy-egy zápor előfordulhat.
Következnek a részletek, a szerkesztő Pozsár Róbert. Az amerikai védelmi miniszter ismételten felszólította az európai országokat, hogy tegyenek többet védelmük érdekében. Pete Hegseth Franciaországban azt mondta, Amerika meg fogja mutatni az utat, de a szövetségeseiknek válvetve velük kell tartaniuk. Közben Volodymyr Zelenszkij Londonban tárgyal az Egyesült Királyság, Németország és Franciaország vezetőivel Ukrajna további támogatásáról. Több lap is arra hívta fel a figyelmet, hogy a találkozót mindössze néhány nappal azután tartják, hogy Vlagyimir Putyin visszautasította az ukrán elnök ajánlatát egy személyes találkozóra. Barna Péter összefoglalója.
Keir Starmer brit miniszterelnök vasárnap Volodymyr Zelenszkij ukrán elnököt, Friedrich Merz német kancellárt és Emmanuel Macron francia elnököt fogadja Londonban, számolt be a The Guardian. A lap szerint a megbeszélés fő témája Ukrajna további támogatása és a béketárgyalások menetének megvitatása lesz. Az Egyesült Királyság, Németország és Franciaország Kijev legelkötelezettebb szövetségesei közé tartozik. London és Párizs vezeti a hajlandó koalícióját is, amelynek fő célja Ukrajna fegyveres és pénzügyi támogatása mellett az is, hogy biztonsági garanciákat nyújtson Kijevnek egy béke folyamat részeként. A négy vezető azután találkozik, hogy Vlagyimir Putyin elutasította Volodymyr Zelenszkij javaslatát egy négy szem közti találkozóra. Nem látom értelmét a találkozónak, egyetlen dolognak lenne értelme, ha az ukrán fél leállítaná fegyveres erőinket elleni támadó műveleteit. Ennyi. Olyan megállapodásokra van szükség, amelyek nem 6 hónapra vagy 3 hónapra szólnak, hanem hosszú történelmi távlatban biztosítanak megoldást, jelentette ki Vlagyimir Putyin. Nem sokkal később az ukrán elnök gyengének nevezte Vlagyimir Putyin reakcióját és hangsúlyozta, Moszkva folytatni akarja a háborút. Sajnos az orosz fél ismét a háborút választotta. Mindannyian hallottuk a mai válaszukat, ami gyenge válasz volt. Egyszerűen nem akarják befejezni a háborút, mondta Volodymyr Zelenszkij. Miután az orosz elnök elutasította Volodymyr Zelenszkij javaslatát, Ukrajna szombaton nagyszabású dróntámadást indított Szentpétervár és más orosz városok ellen. Az ukrán drónok miatt a krasznodári területen egy olajraktár gyulladt ki, míg Kronstadtban egy haditengerészeti bázison keletkezett tűz. A fejleményekre reagálva a 14. Leó pápa a tárgyalásokat és a háború befejezését sürgette. A Szentatya hangsúlyozta, véget kell vetni az erőszaknak, mert túl sok ember élet vész oda. Az enciklika üzenete az, hogy elő kell mozdítani a tárgyalásokat, amelyek legalább már megkezdődtek, ugyanakkor valóban mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy véget vessünk az erőszaknak és a háborúnak, és megtaláljuk a megoldást, mondta 14. Leó pápa. Oroszország háborúja egyre nagyobb fenyegetést jelent az Európai Unió keleti országainak, jelentette ki Ursula von der Leyen, miután a közelmúltban 2 drónincidens is történt Romániában az orosz-ukrán háború miatt. A bizottság elnöke közölte, az EU jelentős védelmi beruházásokat hajt végre drón elhárító képességekbe, illetve a légvédelmi rendszerekbe, amelyek egy erősebb Európához vezetnek. Közben a normandiai partra szállás évfordulóján tartott megemlékezésen az amerikai védelmi miniszter felszólította az európai országokat, hogy tegyenek többet a védelmükért. Pete Hegseth nem szólt külön az ukrajnai vagy az iráni háborúról, de a szövetségek megerősítését szorgalmazta, hangsúlyozva, a nemzeteknek meg kell osztaniuk a terheket, és válvetve kell kiállniuk a szabadság védelmében. Amerikának vezetnie kell, és vezetni is fog. De a szövetségeseinknek ott kell állniuk mellettünk, válvetve a frontvonalban, amikor igazán számít, mondta az amerikai védelmi miniszter kiemelve, a béke csak erővel garantálható. Pete Hegseth egyébként már pénteken lemondta a részvételét a nyugati szövetségesek szombati ünnepségén, és közölte, az amerikai megemlékezésen vesz részt.
Jelentős előrelépés történt a kárpátaljai magyarok jogainak rendezésében a magyar-ukrán tárgyalásokon. A megállapodás az oktatás, a nyelvhasználat és a nemzetiségi iskolák ügyében is változásokat hozhat. Közben már egy Magyar Péter Volodymyr Zelenszkij találkozó előkészítéséről is folynak az egyeztetések. Jó Csaba beszámolója.
Az ukrán felet meglepte az, hogy a új kormány ilyen határozottan lépett fel a kárpátai magyarság jogainak érdekében.
Erről számolt be az M1-en a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke. Brenzovics László úgy fogalmazott, jelentős előrelépés történt a kárpátaljai magyarság jogainak rendezésében. A KMKS elnöke úgy véli, a kárpátaljai magyar közösség alapvetően pozitívan fogadta a megállapodást, ugyanakkor továbbra is óvatos, mivel korábban több ígéret sem valósult meg teljes körűen.
Oktatásra kapcsolatos kérdések és a nyelvhasználata, ahol voltak olyan abszurditások, például, hogy elvben lehetett az osztályban magyarul tanítani, viszont az iskola területén pedig a tanulók és a tanárok már ukránul kellett, hogy beszélnek egymással, vagy pedig az abszurditás, hogy egészségügyi ellátásnál csak sürgős esetben lehetett volna magyarul ellátni a betegeket. És a magyar iskola rendszernek a visszaállítása, legyenek új nemzetiségi iskolák. Erre ígéretünk van, reméljük azt, hogy ez teljesül is.
Brenzovics László hangsúlyozta, a magyar iskola rendszer a háború ellenére működik Kárpátalján, és a magyar szülők többsége továbbra is magyar iskolákba iratja a gyermekét. A rendezés legfontosabb eredménye a jogbiztonság megszeremtése lehet, amely hozzájárulhat a magyar identitás megőrzéséhez és a közösség intézményeinek stabil működéséhez.
Óriási sikert értünk el.
Magyar Péter miniszterelnök korábban többször egyértelművé tette, ahhoz, hogy Ukrajna hivatalosan is megkezdhesse az uniós csatlakozást, vissza kell adni a kárpátaljai magyarok elvett jogait. A megegyezés tető aláhozásának része egyes hírek szerint egy Magyar Péter Volodymyr Zelenszkij találkozó is. Hamarosan Budapesten találkozhat Magyar Péter az ukrán elnökkel. Legalábbis erről számolt be pénteken a Magyar Hang. Alap meg is kérdezte erről a budapesti ukrán nagykövetet. Sándor Fegyír azt mondta, tárgyalások folynak, de konkrét időpont még nincs. Szombaton a HVG-nek a külügyminisztérium is megerősítette, hogy folyamatos az egyeztetés a helyszín és az időpont tekintetében.
Ismét feszült a helyzet a Közel-Keleten. Újabb katonai összecsapások veszélyeztetik a törékeny amerikai-iráni tűzszünetet. Irán szombaton ismét támadást indított bahreini és kuvaiti támaszpontok ellen, amire az amerikai erők válaszcsapással reagáltak. Jankó Anita összefoglalója.
Az amerikai hadsereg a Hormuzi szoros közelében 4 iráni drónt lőtt le, mert, mint fogalmaztak, közvetlen veszélyt jelentettek a tengeri forgalomra. Az iráni iszlám forradalmi gárda közleménye ugyanakkor arról szól, hogy 4 olajszállító tartályhajót akartak feltartóztatni, amelyek a figyelmeztetéseik ellenére próbálták elhagyni a szorost. Az amerikai középső parancsnokság ekkor már megindította válaszcsapásait. Iráni partmenti felderítő radarállomásokat támadtak meg az ország déli részén, Gorukban és a Kesöm szigetén, hogy, mint fogalmaztak, megvédjék magukat a további támadásoktól. Teherán erre rakétaesővel válaszolt. Ballisztikus rakétákat lőtt ki 2 Kuwaitban lévő amerikai légibázisra és a Bahreinben állomásozó amerikai haditengerészet létesítményeire. A támaszpontokon senki sem sebesült meg, és károk sem keletkeztek. Irán azzal vádolja az amerikai elnököt, hogy folyamatosan változtatja a feltételeket, és új követelésekkel áll elő. Donald Trump azt mondta, hogy nyitott lenne egy találkozóra Hameneivel, ha a 2 fél béke megállapodásra jutna. Ezt kizártnak tartja Mohsen Rezai tábornok, Mojtaba Hamenei iráni legfővezető, főkatonai tanácsadója. A CNN-nek nyilatkozva azt mondta, egy esetleges amerikai-iráni megállapodás attól függ, hogy a Trump kormány beleegyezik-e a befagyasztott iráni vagyonból legalább 24 milliárd dollár felszabadításába, továbbá az amerikai csapatok kivonulásába a régióból és egy állandó fegyverszünetbe Libanonban. Rezai arra is figyelmeztetett, hogy Irán kiterjeszti a háborút a Perzsa-öblen túlra, ha az Egyesült Államok újra harcolni kezd. Az iráni civilek egyértelműen a katonai konfliktus befejezését várják. Bár csak megállapodnának már, az emberek fogják megfizetni az árát, mondta egy teheráni nő. Közben a fegyveres konfliktus ellenére Irán labdarúgó válogatottja engedélyt kapott, hogy belépjen az Egyesült Államokba, hogy részt vegyen a június 11-én kezdődő futballvilágbajnokságon. Ez az első alkalom a sporttörténelemben, amikor egy rendező ország a saját háborús ellenfelét fogadja.
12 ember megsérült az Ohio-i Toledo városában tartott fesztiválon, amikor két fegyveres tüzet nyitott egymásra és a résztvevőket sebesítette meg. A sérültek közül ketten életveszélyes állapotban vannak. A rendőrség jelenleg is keresi az elkövetőket. Az Egyesült Államokban idén eddig 171 tömeges lövöldözést regisztráltak. Lehocki Zsuzsa beszámolója.
Pánik tört ki Toledóban, a nagymúltú Old West End zenei fesztiválon, amikor eldördültek a fegyverek. Az emberek rohanni kezdtek, sokan kétségbe esetten kiabáltak. Úgy tűnik, hogy legalább két lövöldöző volt. Valószínűleg egymásra lőttek. Ennek következtében 12 ember találtak el a lövedékek. Jelenleg ennyi információnk van. A sérültek között ketten kritikus állapotban vannak, mondta a toledói rendőrfőkapitány helyettes hozzátéve. A legfiatalabb sebesült 14, a legidősebb 61 éves. A lövöldözés idején több százan voltak az Old West End fesztiválon. Egyértelművé kell tenni, hogy az ilyen jellegű viselkedést nem tűrjük el. És ha bárki hasonló tervezne, tudnia kell, hogy a közösség gyorsan reagálni fog, hogy megakadályozza az ilyen magatartást, fogalmazott a városi tanács vezetője. Az Egyesült Államokban szinte minden héten történik valahol egy tömeges lövöldözés. Idén eddig 171 hasonló esetet regisztráltak. Tömeges lövöldözésnek azokat az eseteket tekintik, amelyekben legkevesebb 4 embert meglőnek.
6 hónapra szóló több mint fél milliárd dolláros tervet hirdetett meg az Egészségügyi Világszervezet az Ebola elleni küzdelemre. A járvány gyorsan terjed. A Kongói Demokratikus Köztársaságban és a szomszédos Ugandában már több mint 80 halálos áldozata van, a fertőzöttek száma pedig megközelíti a 500-et. Szokolai Kinga és Mikia György beszámolója.
A járvány gyorsan terjed az afrikai régióban. A mostani járvány rendkívül komoly, ha összehasonlítjuk a korábbi bundibugyó kitörésekkel, ez a legsúlyosabb, amellyel valaha szembesültünk, szögezte le az Afrikai Járványügyi Központ főigazgatója. Uganda már korábban lezárta határait a szomszédos Kongói Demokratikus Köztársasággal, ez azonban a két ország közti kereskedelmi forgalmat is megszüntette. Az ebola tönkretette a munkánkat. Korábban azt mondták, hogy a teherautók átmehetnek majd, most viszont már azokat is feltartóztatják, panaszkodott egy asszony. Az Egészségügyi Világszervezet pénteken egy 6 hónapra szóló 518 millió dolláros, átszámítva csak nem 158 milliárd forintos költségvetésű tervet hirdetett meg az ebola elleni küzdelemre. A júniustól novemberig tartó program célja, hogy segítsen az afrikai országoknak felkészülni a járványra, valamint annak gyors felismerésében és kezelésében. Az afrikai országokban sokan továbbra is szkeptikusak a betegséggel szemben. Az álhírek gyorsan terjednek, ezért a szervezetek tájékoztató előadásokat tartanak a közösségeknek. Sokan csak akkor jönnek, amikor már túl késő. Ilyenkor előfordul, hogy azonnal vagy 24 órán belül meghalnak, mondta egy orvos. A WHO hangsúlyozza, hogy megfelelő ellátás mellett a betegség túlélhető.
Itt a krónika.
A pedagógusokat köszöntötte a miniszterelnök.
Magyar Péter azt írta, pedagógus nap alkalmából szeretettel és tisztelettel köszönt mindenkit, aki a gyermekeinkért és a jövő generációjáért dolgozik. Köszönjük, 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 tette hozzá a kormányfő. A pedagógus napot minden évben június első vasárnapján tartják. Magyarországon 1952-ben ünnepelték először.
Közösségi oldalán köszöntötte a pedagógusokat az oktatási és gyermekügyi miniszter is.
Lannert Judit azt mondta, a pedagógusokat olyan értékeléssel kell támogatni, ami visszajelzést ad, nem bélyegez meg, segíti a szakmai fejlődést. A tárcavezető hangsúlyozta, ennek egy bizalomra, szakmaiságra és együttműködésre épülő rendszernek kell lennie.
Pedagógus napon ezért nem csak köszönetet mondunk minden pedagógusnak, tanárnak, óvodapedagógusnak és minden nevelő, oktató, munkát végző szakembernek, hanem azt is kívánjuk, hogy munkájukat olyan környezetbe végezzék, amely megbecsüli a tudásukat, tiszteletben tartja az autonómiájukat és valódi szakmai támogatást nyújt számukra. Köszönjük a munkájukat, az elkötelezettségüket és a jövő nemzedéke iránt vállalt felelősségüket.
A holokauszt áldozataira emlékeznek Nyíregyházán.
A program a holokauszt emlékműnél kezdődött, majd gyászistentisztelettel folytatódott a Kótai úti zsidó temetőben. Az eseményt azért most tartják, mert 1944. júniusában fejeződött be a helyi zsidóság deportálása. Számolt be Kühner Éva történész.
Június 6-a körülre elvesztette Nyíregyháza és környéke valamennyi zsidó lakosát. Őket először a gettóból a város környékén lévő tanyákra, gyűjtőtáborokba vitték, majd pedig onnan szállították őket tovább Auschwitz-Birkenauban. Egyébként a gettó területén 17,500 ember fordult meg, ebből 4,500 volt a nyíregyházi. Közül nagyon kevesen tértek vissza.
Zalaegerszegen minden év június első vasárnapján tisztelegnek a holokauszt áldozatai előtt.
A városból és környékéről több mint 3000 zsidót hurcoltak el 1944-ben, és csak minden tizedik ember térhetett haza, mondta Temesvári Tibor, a zalaegerszegi zsidó hitközség elnök helyettese.
1221 zalaegerszeg és környéki, több mint 3000 Zala megyei hittestvérünket hurcoltak el, közülük mindössze 10% tudott visszatérni, akik a zsinagógánkat se tudták fenntartani, így az önkormányzat tulajdonába került. Az önkormányzat rendelkezésünkre bocsátja a zsinagógát, így rendezvényeinket ott meg tudjuk tartani.
A kormány még ma jelentse be, hogy a migrációs paktumot Magyarország nem hajtja végre, ezt közölte a Fidesz kommunikációs igazgatója. Havasi Bertalan azt írta, ma még a magyar emberek dönthetik el, kikkel akarnak együtt élni. Hiába terel Magyar Péter, ennek így kell maradnia a jövőben is.
A Tisza kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon, így reagált közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter kiemelte, aki mást állít, az hazudik, és becsapja saját szavazóit is.
Újabb engedélyt kapott a MOL az amerikai hatóságoktól, hogy folytassa a tárgyalásokat a szerb olajipari vállalat a NIS többségi tulajdon részének megvásárlását. A MOL szerint a korábbi hosszabbítás óta előre haladtak az egyeztetések. Az orosz többségi tulajdonossal, a Gazprom Nyeftel az újabb 10 nap pedig lehetővé teheti a tranzakció lezárását. Pálfai Csikó összeállítása.
Folyamatosan termelik ki az olajat a földből a NIS olajkútjai. A szerb olajvállalat az ország egyik legnagyobb és legjövedelmezőbb cége, és az egyetlen, ami kőolaj és gáz feltárásával, valamint kitermelésével foglalkozik. Stratégiai fontosságú a balkáni ország üzemanyag ellátásában, de más országokba is jut az itt előállított termékekből. A magyar olajipari vállalat az elmúlt évekbeli legnagyobb felvásárlása lehet, ha megszerzi a stratégiai fontosságú üzemet. A tárgyalások pedig úgy tűnik jól haladnak, legalábbis erre utal, hogy az amerikaiak újabb 10 nappal meghosszabbították a MOL engedélyét a tárgyalások folytatására. A cél a NIS többségi részesedésének megvétele. A tárgyalási határidőt egyszer már meghosszabbították, de az szombaton lejárt. A magyar olajipari vállalat ugyanakkor közölte, hogy jelentős előrelépések történtek, ezért kaptak újabb 10 napot az Egyesült Államok pénzügyminisztériumától, hogy lezárják a tranzakciót a NIS jelenlegi orosz többségi tulajdonosával, a Gazprom Nyeftel. A NIS felvásárlása azért is különösen érzékeny ügy, mert a szerb vállalat az orosz tulajdonosi háttér miatt amerikai szankciók alatt áll. Washington 2025. októberében vezetett be korlátozásokat a szerb olajcég ellen, így a pancsovai kőolajfinomító működése és Szerbia üzemanyag ellátása is veszélybe kerülhet. A helyzetet az oldaná meg, ha az orosz tulajdonrész egy olyan befektetőhöz kerülne, akit az orosz, a szerb és az amerikai fél is elfogad. Ez lehet a MOL. A vállalat ezt januárban meg is erősítette. A MOL szerint a tárgyalások azóta jelentősen előre haladtak, és a mostani további engedélyhosszabbítás lehetővé teszi a véglegesítést. A szerb bányászati és energiaügyi miniszter szintén bizalmát fejezte ki, hogy sikerül kompromisszumra jutni, de hangsúlyozta, Szerbia meg fogja védeni nemzeti érdekeit. Meggyőződésem, hogy kompromisszumra jutunk a részvényesi megállapodás kérdésében. Természetesen mindent megteszünk, és a jövőben is mindent meg fogunk tenni, hogy megvédjük álláspontunkat, valamint mindenek előtt országunk érdekeit, a NISZ jövőbeli működésével kapcsolatban. Ugyanakkor abban is biztos vagyok, hogy a tárgyalások jól haladnak, és sikerül kompromisszumot találnunk. Az még kérdéses, hogy a MOL és a Gazprom nyelv közötti tárgyalások hogyan, milyen eredménnyel, és mikor zárulnak le, fogalmazott a szerb tárcavezető. Jelenleg a szerb kőolajvállalat fő tulajdonosa a Gazprom nyelvt, amely a részvények csaknem 50%-át birtokolja. A Gazprom több mint 11, míg a szerb állam mintegy 30%-os részesedéssel rendelkezik, a fennmaradó rész kis részvényesek és munkavállalók kezében van. Korábbi hírek szerint a magyar vállalat az üzlet megvalósulása után az oroszok több mint 56%-os részesedését vásárolná meg, a vételár pedig megközelítheti az 1 milliárd eurót. Belgrád pedig egy 5%-os csomag megvásárlásával növelhetni a részesedését, ami nagyobb beleszólást adna a vállalat működésébe. A felvásárlásnak azonban nem csak gazdasági, hanem komoly geopolitikai jelentősége is van. Elemzők szerint a NISZ sorsáról hosszú ideig lényegében Alekszandár Vucic szerb elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök döntött. A magyarországi kormányváltás után azonban Moszkvában is felmerülhetett a kérdés, hogy továbbra is a MOL legyen-e az orosz tulajdon részvevője. Az újabb amerikai engedély alapján azonban a felek június közepéig folytathatják a tárgyalásokat, és a MOL szerint ez elegendő lehet a tranzakció véglegesítéséhez.
Kétszer akkora mértékben nőtt a magyar lakosság nettó pénzügyi vagyona 2010 és 2025 között, mint az azt megelőző időszakban. Erről beszélt Jávor Balázs elemző a Kossuth Rádióban.
A szakember hangsúlyozta, miközben a megtakarítások mértéke a GDP 115%-áról 137%-ra nőtt, addig a lakosság adósságállománya a felére csökkent. Jávor Balázs hozzátette, ez alatt az időszak alatt az emberek készpénzben tartott vagyona stagnált, de nőtt az állampapírban tartott összegek és a vállalati részesedések aránya.
Legtöbb nettó megtakarítással a dán, a svéd és az olasz háztartások rendelkeztek, a GDP-nek több mint 200%-a. A legkevesebbel pedig a lengyel, román, szlovák háztartások. Ha teljes Európai Uniót nézzük, akkor jól látható az, hogy az állampolgáraikat elszegényítő kommunista diktatúrák lakossági vagyont érintő pusztító örökségét a rendszerváltozások után is több mint 30 évvel sem sikerült még leküzdeni. És Magyarország az uniós mezőnynek a közepén helyezkedik el, 12. a ranglistán, tehát semmi szégyenkezésre nincs. Okunk. Ebből nem látszódik a kifosztottsága a magyar lakosságnak a pénzügyi vagyon tekintetében.
8 perc elmúlt, 1:45.
Adásunkban eddig elmondtuk, hogy Ukrajna további támogatásáról tárgyal ma Volodymyr Zelenszky ukrán elnök Londonban. Szó volt arról, hogy lövöldözés volt egy ohiói zenei fesztiválon. Legkevesebb 12 ember megsérült, az elkövetőket még keresik. És beszámolunk arról is, hogy július 1-én megnyílik a Biodóm a fővárosi állat- és növénykertben. Déli krónika. Szigorúbb szabályok jöhetnek az elektromos rollerekkel közlekedőkre. Az elmúlt hónapokban drámaian megugrott a rolleres balesetek száma. Két gyermek életét vesztette, egy 13 éves fiú pedig hónapok óta kómában van. Áprilisban 4-szeresére nőtt a gyerekeket érintő balesetek száma. Szakemberek szerint a nyár akár ennél is tragikusabb lehet. Bere Mátyás és Kovács Márton összefoglalója.
A biztonságos közlekedés első lépcsője nálamos is ott lenne.
Trényi Péter évek óta foglalkozik elektromos roller értékesítéssel Békés Csabán. Szerinte baleset elkerülés szempontjából a minél szélesebb kormány is alapvető lenne. A kormány végében kell lenni a villogónak, az irányjelzőnek. Ezen kívül a működő fék is nagyon fontos. A nagy teljesítményű rollerekre vonatkozóan keresztszabályokat kell hozni, mondja Trényi Péter, aki szerint meg kell tanítani a rollereseket, hol és hogyan közlekedhetnek.
kevés tapasztalatom volt, egy zárt, nem belátható kis keresztülésbe, egy utcasaroknál kilépve, majd egy roller is elgázolt, én kerékpárral jöttem a közúton.
Andó Tibor gépjárművezető oktató szerint a szabályozás azért is kiemelten fontos, hogy a járművezetők fel tudjanak készülni arra, mi várható egy rollerestől egy-egy közlekedési helyzetben.
Az elmúlt időben nagyon sok baleset, akár halálos baleset történt rolleresekkel kapcsolatban. Én úgy gondolom, hogy nagyon megérett már hernek a szabályozása. Talán a sisak, a teljesítményfüggő szabályozás, ezek nagyon fontos kérdések.
Az embereket megosztja a kérdés, de abban a többség egyetért, hogy szabályozásra van szükség a rolleresek és a többi közlekedő biztonsága érdekében is.
Szerintem a nagy teljesítményű rollereknek már nem feltétlenül a járdán és a bicikli úton van a helye.
Az elborzasztó friss baleseti adatokra a kormány is reagált. Várhatóan a következő hetekben tárgyalják meg a rollerek szabályozására vonatkozó kérdéskört, mondta Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter.
Kereszt ne egy lépcsőben módosítsuk, hanem kettőbe, gyorsan lépjünk rollerügyben, és aztán a teljes átfogó felvizsgálat az nyilván egy hosszabb ideig tartó, nagyobb társadalmi egyeztetés, több kresszoktatást igénylő változtatást, tehát arra több időt kell hagyni.
Hogy pontosan milyen korhatár, sebességkorlát vagy esetleg kresszvizsga várható, a részletes javaslatból derül majd ki.
150 szórványban élő fiatal érkezik a Rákóczi Szövetség nyári vitorlás táboraiba, mondta a szövetség stratégiai igazgatója.
Petrovai László hozzátette, a Gárdon, Máiban és Orfűn, az ötnapos ottalvós táborokban vitorlásklubok képviselői és oktatói segítik az úszni tudó gyerekeket, akik sportprogramokon és kézműves foglalkozásokon is részt vehetnek. A szervezők ezzel a lehetőséggel szeretnék meghálálni, hogy a fiatalok a magyar identitást és a magyar oktatást választották.
Az a fontos ezeken a rendezvényeken, hogy magyarul tudnak beszélni, és azt látják, hogy a környezetük is magyarul válaszol. Mert sokszor ezek a diákok, akik a mély szorványban élnek, ők azt tapasztalják, hogy a magyar az a nagymama nyelve, vagy a tanító nyelve, vagy a lelkész nyelve, és nem érzik azt igazán, hogy ez egy élő, erős, illetve hát egy virágzó kultúra a miénk.
A legértékesebb védett állami erdőkben és a Natura 2000-es területeken átmeneti fakitermelési moratóriumot vezet be a kormány. A szeptember 30-ig tartó tilalom alatt a szakemberek új természetvédelmi szabályokat dolgoznak ki, és felmérik az erdők állapotát. Az élő környezetért felelős miniszter májusi meghallgatásán már beszélt a moratóriumról. Gajdos István akkor azt is mondta, átgondolják az erdészetek szerepét is a védett erdőkben. Barna Péter összeállítása.
A legértékesebb védett állami erdőkben és a Natura 2000-es területeken a kormány fakitermelési moratóriumot vezet be, jelentette be Köböl Anita.
A kormány döntött arról, hogy átmeneti fakitermelési moratóriumot vezet be.
A kormány szóvivő kiemelte, szeptember 30-áig szünetelni fog az olyan fakitermelés, amely az erdők hosszú távú állapotára érdemben hatással van, viszont a biztonsági, természetvédelmi és erdőfenntartási munkák továbbra is elvégezhetők.
A moratórium ideje alatt a szakemberek felmérik az erdők állapotát, kidolgozzák az új természetvédelmi szabályokat, és csak ezután születik hosszú távú döntés az erdőgazdálkodás rendszeréről. A moratórium nem fog fennakadást okozni a tűzifa igények teljesítésében, hiszen kifejezetten az erdők védett részére vonatkozik.
Az idei tűzifa egy részét április közepéig már kitermelték az Egererdő ZRT erdeiben, sőt, több rönköt már fel is hasogattak. A szilvásváradi erdészet vezetője arról beszélt, jelenleg a bükk és az erdő eredeti faállományának helyreállításán dolgoznak. Bognár Bence szerint a moratórium lehetőséget teremt, hogy kialakítsák az erdők és az erdőkezelés hosszú távú céljait.
A moratórium lényege, hogy olyan fakitermelési munkákat ne végezzünk, amik nagy vágásterülettel, felújítási kötelezettséggel járjanak.
A korlátozás nem érinti az erdőnevelési munkákat, a hatóság által elrendelt fakitermeléseket, a közvetlen élet és balesetveszély elhárítására vonatkozó beavatkozásokat, illetve az őshonos élővilágot veszélyeztető inváziós fajok eltávolítását.
Az ökológiai szemléletű erdők kerüljenek előtérbe.
Az élő környezetért felelős miniszter már májusban a miniszter jelölti meghallgatásán beszélt arról, hogy tervben van a moratórium a védett erdőkben zajló fakitermelésre, illetve felfüggesztik a tarvágást is.
A tarvágás végtelen káros, most nem csak az élővilág szempontjából, nem csak az erdő szempontjából, hanem végtelen káros a vízmegtartás szempontjából is. is ezt át fogjuk gondolni.
Gajdos László azt is közölte akkor, hogy a 21 állami erdészet működését is újra kell gondolni, és az ökológiai szempontokat kell előrébb helyezni.
Július 1-én megnyílik a Biodóma fővárosi állat- és növénykertben. Az épület csaknem egy hektáros központi csarnokában egy trópusi növényeket és különleges állatokat bemutató részt alakítanak ki, ahol egy dinókiállítás és egy több mint 14 méter magas vízesés is helyet kap. Kócán Dávid összefoglalója.
Kevesebb, mint egy hónapjuk maradt a szakembereknek az előkészületekre. Július 1-én ugyanis megnyílik a Biodóm központi csarnokának egy része a látogatók előtt. A fővárosi állat- és növénykert új attrakciója egy trópusi oázis hangulatát teremti meg, mondta az intézmény főigazgatója.
Ez egy óriási növényház lesz első körben, azért is hívjuk városi oázisnak, és a növények mellett lesznek állatok is, különböző helyeken, kisebb számban, mint a végleges program, de azt gondolom, hogy egy nagyon komplex élmény lesz az egész látogatás.
Sós Endre elmondta, hogy az új egyhektáros bemutatótérben 10 állatfaj, mintegy 30 egyedével találkozhat a közönség.
A legkülönlegesebbek a hulmánok, ez egy langurféle, de lesznek ritka madarak, baliseregélyek, vagy paláni pávafácán, lesznek sarkantyús teknősök, és az állatbemutató is át fog költözni.
Az állandó látványosságok mellett időszakos programokkal is készül az intézmény. A közeljövőben egy dinó kiállítás és egy a barlangok és ásványok világát bemutató tárlat várja az érdeklődőket. A hosszú távú tervek között szerepel az épület egyéb elzárt területeinek megnyitása, valamint az elefántok és a kaliforniai oroszlánfókák átköltöztetése. Sós Endre emlékeztetett, a Biodóm építése 2017-ben kezdődött, 2020-ban szerkezetkész volt, a beruházás befejezését azonban finanszírozási problémák akadályozták. A különleges kupolás épület iránti érdeklődést jelzi, hogy az elmúlt években több mint 230 ezeren vettek részt az időszakos kiállításokon.
Megpróbáljuk élettel megtölteni a Biodómot, hiszen az épületet ugyanúgy fenn kell tartani, működtetni kell, ez egy turisztikai vonzerő lehet, itt egy nagyon tartalmas szabadidős programot lehet kialakítani.
A Biodómot júliustól külön díjfizetése nélkül lehet látogatni. A fejlesztésre több mint 350 millió forintot fordít az állatkert.
Korszerű eszközök segítik az őzgidák mentését a kaszálási időszakban. Tavasszal jellemzően sok őzgida születik, amelyek az első hetekben komoly veszélyeknek vannak kitéve. Bújtás Szintia és Illés Anna összeállítása.
A főben lapódva hívja anyukáját egy újszülött őzgida. A jelenség gyakorinak számít az őzek március végétől június közepéig tartó ellési időszakában, ami egybeesik a gépesített mezőgazdasági kaszálások kezdetével. Ilyenkor rendkívül körültekintően kell eljárniuk a gazdálkodóknak, hogy ne veszélyeztessék az újonnan világra jött állatokat, mert az első 2-3 hétben veszély esetén nem menekülnek el, hanem a földhöz lapulnak a kis állatok.
Amikor traktorok dolgoznak egy kaszáló részen, vagy egy luternásban, akkor ezek a nagy munkaszélességű és nagy munkasebességű gépek, amik egyébként alacsony tarlót vágnak, az őzgida lelapul a földre, és kaszáló gépivel az róhatatlanul kárt okozhat benne.
Hívta fel a figyelmet az Agrár és Élelmiszergazdálkodásért felelős minisztérium vadgazdálkodási főosztályának tájegységi fővadásza. Kammerman Péter a Krónikának elmondta, az állatok védelme érdekében 2024-ben hozták létre az őzgida mentés és jelölési programot, amelyben hőkamerás drónok segítik a fűben lapuló állatok felkutatását.
A földhasználó gazda tudja, hogy mikor van olyan állapotban a kaszálandó terület, amikor neki érdemes lekaszálni. Akkor nekünk előtte, hajnalban, de még nagyon-nagyon fontos, hogy aznap le kell repülni ezt a területrészt, ezzel a hőkamerás drónnal, és le kell vinni az őrgidákat.
A szakember emellett arról is beszélt, hogy milyen módon jelölik meg a gidákat.
Ahol a gida konkrétan van, ott egy papírládába, műanyagládába, egy fedővel ellátva gyakorlatilag behelyezzük, ami fűvel ki van előtte bélelve. Nagyon fontos az, hogy csak is kesztyűvel és a környezetből szakított fűfélékkel lehet megfogni az őzgidát, hogy még ezzel is csökkentsük az emberi illatanyagot rajta. Hogyha ezen az egyszerűbb megoldást választjuk, akkor egy jelölő karóval és mondjuk egy szallaggal, amit fúj a szél, ott hagyjuk az adott helyszínen, és akkor gyakorlatilag 2-3 négyzetméter meghagyott kaszáló résszel körbe kaszálja a traktor az ott hagyott őzgidát. Ha kisebb tábláról van szó, akkor pedig ugyanez a tematika, hogy kesztyűs kézzel megfogjuk az őrvilágot, berakjuk szintén ebbe a dobozba, és elvisszük a tábla szélére.
Kammermann Péter hozzátette, miután az adott területen befejezték a kaszálást, a ládába helyezett állatot szabadon engedik.
Több 100 millió forintos kárt okoznak a vadmadarak a korai fejlődésben lévő kukorica, borsó, bab, búza táblákban, ahova gyakran tucatjával szállnak le a vadludak, vetési varjak és seregélyek. A gazdálkodók szerint a jelenlegi szabályok alkalmatlanok a károk jogszerű kezelésére, ezért drasztikus megoldásra lenne szükség.
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara környezeti fenntarthatóságért felelős országos alelnöke azt mondta, a gazdák évek óta nem kapnak segítséget a védelemhez. Szollát Tibor hozzátette, átmeneti megoldásokat alkalmaznak ugyan a gazdák, ezek a technikák azonban nem jelentenek igazi védelmet.
Kukorica esetében van egy csávázószer, ami hánytatószer, mondjuk a varjú egy okos állat, egy idő után rájön, hogyha ezt a kukoricát eszi, akkor az nem jó neki. Vagy vannak olyan technológiák, amikor mondjuk elcsúsztatunk vetést, mélyebbre vetünk, de ez nem oldja meg ezt a problémát. Az épeszű megoldás az lenne, hogyha valamilyen módon vagy korlátozni kellene a számát a varjaknak, vagy akkor azt kell mondani, hogy ezt el kell viselni, de akkor a magyar államnak valamilyen formában kártanítania kell a gazdákat, mert ma már vannak olyan régiók, ahol nem lehet különböző növény fajokat elvetni, mert egyszerűen lehetetlen megvédeni.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint az M1-es autópályán a főváros felé vezető oldalon megnyitották a Biatorbágy csomópont felhajtó ágát a 17-es kilométernél. Az 52-es főúton az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés kezdődött, ezért az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és a Dunaföldvár felé vezető kanyarodósávukat lezárták. Az M0-as autóút északi szektorán az M2-es autóút csomópontja a 11-es főúti végcsomópont között tisztítják a burkolatot. A 11-es főút felé vezető oldalon a 71-es és a 77-es kilométer között a belső sávot lezárták. Az M44-es autóúton Kunszentmárton térségében csomópontot építenek. A 60-as és a 62-es kilométer között mindkét oldalon csak a belső sáv járható. A külső sávot lezárták.
Fővárosi információkkal folytatjuk.
Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban hétvégére lezárták a Pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Kispesten az Ady Endre utat lezárták a Kisfaludi utca és a Petőfi utca között egy rendezvény miatt hétvégére. A 42-es villamos helyett pótlóbusz közlekedik terelt útvonalon, mely a templomtér megállót nem érinti. A 9. kerületben a Mester utcát hétvégére egyirányosították a Nagykörút felé a Haller utcától veszélyelhárítás miatt. Június végéig hétvégenként az 51A villamos helyett pótlóbusz jár. Siling Zsolt, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Sok napsütésre számíthatunk, azonban egy-egy zápor előfordulhat. További részletek Molnár Csilla meteorológustól. Szervusz!
Szia, köszöntöm a hallgatókat! A záporok száma viszont egyre kevesebb lesz, úgyhogy ezek is majd inkább frissítőleg hathatnak ránk, hiszen a levegő melegszik a folytatásban. Egyébként ma délután is csak az északi középhegység térségében alakulhatnak ki inkább rövid ideig tartó záporok, zivatarok, valamint késő délután este felé az Alpok aljára sodródhat be. Az éjszaka viszont teljes lesz a nyugalom, és nagyon enyhe is lesz az idő, hiszen többnyire bőven 10 fok felett alakulnak a minimum értékek. Holnap pedig mindenütt napsütésre ébredhetünk, és ezért a napsütés egészen nagy területen zavartalannak ígérkezik, bár délután néhol képződnek gomoly felhők, és elvétve lehet egy-egy rövid ideig tartó zápor, vagy inkább futózápor, ezek sok helyen teljesen észrevehetetlenek lesznek, úgyhogy nem nagyon kell velük foglalkoznunk, tényleg inkább a napsütés lehet kihasználni. És a napsütés hatására a hőmérséklet egyre több ponton eléri a 30 fokot, sőt már néhol meg is haladja. Összességében 26 és 31 fok közé melegszik a levegő, végig szélcsend lesz, úgyhogy szinte mindenütt teljes lesz a nyugalom. Kedden már azért kicsivel több gomoly felhő képződik, az esti órákban pedig nyugaton már lehet lehet egy-egy zápor. Aztán szerdán több ponton szükség lesz az esernyőkre, viszont ezen a két napon még a hőmérséklet magas marad, 32-33 fok is valószínű. Csütörtökön viszont egyre több ponton kialakulnak záporok és zivatarok, sőt, ezen a napon a szél is megerősödik, úgyhogy pár fokot visszaesik a hőmérséklet. Nagy hidegre nem kell számítani, azért csütörtökön is 22 és 27 fok között alakulnak a csúcsértékek, péntektől pedig mindennek vége is lesz, újra melegszik a levegő, és inkább napsütésre lehet majd számítani a jövő hét második felében is. Én ezzel köszönöm meg a figyelmüket, vigyázzanak magukra, viszonthallásra!
Csilla, köszönjük szépen, kedves hallgatóink, a Déli Krónika véget ért, a szerkesztő Pozsár Róbert, a hírszerkesztő Fehérvári Petra, valamint a technikai munkatársak Seres Bea és Rozbora Zoltán nevében is köszönjük figyelmüket Szlotta Judit és Néveri Igor. Viszont hallásra!
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Döntőbe jutott a Győr a női kézilabda BL-ben. Ismét győztek a labdarúgó világbajnokságra készülő brazilok. Antonelli indulhat az első helyről Monakóban. Jó napot kívánok, Mudica Istvánt hallják.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
A Győr egy utolsó percben szerzett góllal 31-30-ra legyőzte a francia Brest együttesét a női kézilabda bajnokok ligája budapesti négyes döntőinek tegnapi második elődöntőjében, és bejutott a fináléba. Az etú így összességében a nyolcadik sorozatban pedig a harmadik BL győzelméért léphet ma pályára. Ellenfele pedig a francia Metz lesz majd, amely a másik elődöntőben a román Csecseme Bukarestet győzte le. Szemerei Zsófita a győriek magyar válogatott kapusát. Jó András kérdezte a döntőbe jutás után.
Ha visszanézzük az előző mérkőzéseket a Brest ellen, akkor mindenhol azt látjuk, hogy elképesztően szoros meccseket vívott a Győr a Brest-tel szemben. Gondolom, ti is ilyen mérkőzésre készültetek.
Tudtuk, hogy nagyon jó játékosaik vannak, nagyon jó támadást tud összerakni ezzel a gyors csapattal a RAF, és tényleg nagyon jó egyegyező játékosaik vannak. Sajnos most nem nagyon tudtuk úgy védekezésbe megállítani őket. Így nekünk is sokkal nehezebb dolgunk volt hátul, viszont tényleg az, hogy innen is sikerült behúznunk a mérkőzést, ez mutatja egy csapatnak az erősséget.
Ugye az ilyen meccsekre szokták azt mondani, hogy a közönség szórakoztató. Én nem tudom, mennyire élvezhetett, mi annyira nem illeráltuk az összes körmünket egyébként. Hogy tudtuk ilyenkor átlendülni, főleg amikor az utolsó percben még vezet a Brest?
Szerintem azért közönség szórakoztatóbb lett volna, hogyha könnyebben nyerünk. Nem ezt terveztük, viszont tényleg ez mutatja egy csapatnak az erősséget, hogy az ilyen mérkőzést is be tudja húzni, úgyhogy tényleg nagyon büszke vagyok a csapatomra.
Most következzen a győriek svéd vezetőedzője Per Johansson.
I have to admit that Brest had a grip.
Be kell vallanom, hogy megfogott minket a Brest, és nagyon nehéz pillanatokat okozott. Nagyon jók voltak a támadásaik, és elnyomtak minket. Viszont tisztában voltam a játékosaim képességeivel, és az utolsó 5 percben elmentek a falig.
A Győr ellenfele pedig tehát a Metz lesz majd a mai döntőben. Az Albek Annát és Vámos Petrát is foglalkoztató francia együttes a másik tegnapi elődöntőben. 32-27-re győzte a román Csecseme Bukarestet. A Brest-Bukarest bronzmeccset ma 15, a Győr Metz döntőt pedig 18 órától rendezik az MVM Dómban. Mindkét mérkőzést a Nemzeti Sportrádió, a finálit pedig a Kossuth Rádió is élőben közvetíti. Visszatérve a tegnapi Metz Bukarest elődöntőhöz, most hallgassuk meg a magyar válogatott Vámos Petrát, aki Szabó Szilviának nyilatkozott a Metz döntőbe jutása után.
Mi változott szerinted például a tavalyi helyzethez képest? Ugye akkor elveszítettétek az elődöntőt, és a Brestnek voltak már elvesztett elődöntői. Miben voltatok most fókuszáltabbak, jobbak, fegyelmezettebbek? Mit éreztél belülről?
Én azt éreztem, hogy nagyon felkészültünk erre a mérkőzésre, mind támadásban, mind védekezésben. Tudtuk tartani azokat az elveket, amiket megbeszéltünk, illetve ami a mentális részét illeti a dolgoknak. Én úgy érzem, hogy tényleg így az edzőnkkel az élen próbáltuk ezt is egy meccsként megélni. Tudtuk azt, hogy hihetetlen atmoszféra lesz itt, és úgy érzem, hogy végig higgadtak tudtunk maradni. Nem vettük a vállunkra azt a terhet, hogy még a meccsnek nem sikerült a döntőbe jutni, hanem úgy voltunk vele, hogy ez az egy mérkőzés, megtesszük, amit lehet, és meglátjuk, hogy mi lesz az eredmény, és nagyon boldog vagyok, hogy ott vagyunk a döntőben.
Petra, szerinted az számított-e, hogy itt tavaly is itt voltatok? Tudtátok már, hogy milyen ez a körítés, a hangulat, a média figyelem, a szurkolók? A Bukarestnek nem volt ilyen tapasztalata.
Biztos vagyok benne, hogy ez is közrejátszott. Nyilvánvalóan ezt az atmoszférát, ezt nem lehet megszokni, tehát bemelegítés közben is libavőrös az ember, és tényleg fantasztikus ennyi ember előtt játszani, illetve valóban így az egész millió teljesen más. Azt érzem, hogy tényleg tavalyról tudtuk ezeket a tapasztalatokat beépíteni, és tudtuk, hogy mire számíthatunk, úgyhogy talán ezzel kevesebb energia ment el, és ezt is a meccsre tudtuk összerakni.
Nemzeti Sport Krónika.
Távozik az Alaegerszeg labdarúgó csapatának vezetőedzője Nuno Campos, aki a román Dinamo Bukarest irányítását veszi át. Az 51 éves portugál szakember tavaly nyáron érkezett a ZT együtteséhez, amelyel végül az 5. helyen végzett az NB1-ben, és a döntőbe is bejutott a Magyar Kupában. Mauricio Jakobacsi lett a Budapest Honvéd labdarúgó csapatának új vezetőedzője. Az első osztályba visszajutó együttest ugyanis a svájci születésű olasz szakember irányítja majd az új idényben. Jakobacsi korábban vezetőedzőként Svájcban, Ausztriában, Olaszországban, Franciaországban és Németországban is dolgozott. Brazília 2-1-re nyert Egyiptom ellen. Két egyaránt a csütörtökön kezdődő labdarúgó világbajnokságra készülő válogatott felkészülési mérkőzésén Carlo Ancelotti, a brazilok szövetségi kapitánya, következőket mondta a VB előtti utolsó meccset követően.
Már megvan a fejemben a kezdőcsapat a Marokkó elleni első meccsre. Rafinha és Vinicius Junior jól működtek együtt a pályán, helyzeteket alakítottak ki, és mindketten jó meccset játszottak. Márkinyos és Gabriel Magalhães terveim szerint kulcsemberek lesznek. Még nem 100%-osak, de egy hét és rendben jönnek.
További három VB résztvevő válogatott is pályára lépett magyar idő szerint ma hajnalban. A címvédő Argentina 2-0-ra Hondurászt, Törökország 2-1-re Venezuelát, Curaçao pedig 4-0-ra Arubát győzte le. Az argentinoknál a korábban sérüléssel bajlódó Lionel Messi még nem lépett pályára, de a kispadon már ott volt, most a szövetségi kapitányt Lionel Scaloni-t hallják.
Nem arról van szó, hogy nem gondolunk a címvédésre, de nincs ott folyamatosan a fejünkben. Amikor Katarba mentünk, akkor sem csak arra gondoltunk, hogy világbajnokok leszünk. Most is az a célunk, hogy versenyben legyünk, és minden meccset ugyanolyan hozzáállással játszunk le. Ez tesz minket igazán versenyképessé, és ezért látnak minket olyannak, amilyennek. Szerintem nem szabad egyetlen célt kitűzni, mert ha csak arra koncentrálsz, lehet, hogy nem úgy játszol, ahogy kellene. A lényeg az, hogy mindig próbálkozz, hozd ki magadból a legtöbbet, és ha jönnek a sikerek, az nagyszerű. Ha pedig nem jönnek, akkor is nyugodt lehetsz, mert mindent megtettél, amit lehetett.
A második meccsét is megnyerte a magyar női röplabda válogatott az Európa Liga alapszakaszában, mivel 3-0-ra legyőzte Észak-Macedóniát Portugáliában.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Megszerezte második aranyérmét is a budapesti szabadtüdős búvárvilágbajnokságon Törőcsik Zsófia, aki a női 1-20-os számot nyerte meg a tegnapi zárónapon. A magyar versenyző végül 278 méter teljesített egy levegővel a Duna Arénában, így magabiztosan lett világbajnok, majd Kósos Kristófnak összegzett.
Eléggé látszott, hogy hamar túl akarok lenni rajta, mert nagyon erős tempó diktáltam, tehát ennek következménye is, hogy nyilván elfáradt a lábam. Úgyhogy leginkább az izomfájdalom miatt jöttem ki, nem a levegő hiánya miatt, de ez most azt kell, hogy mondjam, hogy most ez így volt jó, ahogy volt. Nyilván egy picit, ha rá gyúrnék a következő, nem tudom, egy hónapban, akkor lehet, hogy meg lenne megint a 300. Nem volt az olyan nagyon messze, de most igazából ez ilyen biztonsági játék volt egy picit, és nagyon boldog vagyok, mert egyébként óriási az a közönség, aki itt kint van, de nagyon sokan vannak kint, és hallani is, hogy nagyon-nagyon jól szurkolnak, és ez nagyon nagy élmény, meg az, hogy itt Budapesten, Magyarországon, itthon világbajnoknak lenni kétszer, ráadásul ez ennél többet most nem is kívánhattam volna.
Mi az, ami most így a szemed előtt lebeg majd, mint következő cél? Most ugye itt a nyár elején vagyunk, mire fókuszálsz a következő időszakban majd?
Megyek vissza a tengerbe, igazából már jövő héten, és még a nyár közepe felé megpróbálom egy méterrel lejjebb vinni az aktuális világrekordot még.
Pályafutása 10. felnőtt magyar bajnoki címét nyerte meg Pupréka a budaörsi Cselgáncs országos bajnokságon. A kétszeres Európa-bajnoki bronzérmes versenyző Ipponnal győzte el az 52 kg-os kategória döntőjében Szabó Cseperkét. A férfiaknál is több esélyes is nyert az OB-n, mint például a 100 kg feletti súlycsoportban az olimpikon Vég Zsombor. Tóth Krisztián először vett részt a hazai szövetség elnökeként OB-n, most ő értékel Mohai Bence a riporter.
Mennyire kellett így más szemmel nézned az országos bajnokságot, mint amikor még versenyzőként vagy ex-versenyzőként voltál jelen?
Nyilván ez egy teljesen más pálya. Eddigiekben versenyzőként és edzőként funkcionáltam lokálpatrióta szerepben. Most azt próbáltam megnézni és elemezni, hogy hányan jönnek, hány klubból, milyen esélyek vannak, hol, miként. Tehát ez egy teljesen másik szemszög.
Hogy tetszett?
Tetszett. Bízok abban, hogy a nívója az egyre nagyobb lesz. Próbálunk afelé orientálódni, hogy minél többen és minél komolyabb minőséget képviseljünk majd a hazai judó legnagyobb eseményén. Úgyhogy ezt az irányt próbáljuk tartani. Nekem ez most első körben kifejezetten tetszett. Karcoltuk a 150 főt, ami az elmúlt időszakra nem volt jellemző, tehát ez már kapásból egy jó ugrás. Ehhez felépítettünk egy olyan válogatási elvetésrendszert, hogy lehetőséghez méltan a legtöbben a saját súlycsoportjukban induljanak és akarjanak jönni magyar bajnokságra. Ne az legyen, hogy jó, most ezt nem tudok rajta elindulni, mert valamilyen más egyéb elfoglaltságom van, úgyhogy ezt próbáljuk meg a közeljövőben is ugyanígy csinálni.
Rutinos versenyzők tudtak még mindig dominálni a súlycsoportjukban. Ez milyen jövőt vetít előre? Mennyi munka van azzal, hogy itt a lyukakat betömje akár a szövetség, akár a szakma?
Nagyon sok természetesen. Az egyik oldalról nagyon nemes és jó dolog az, hogy a régi nagyjaink ugyanúgy megmérettetik magukat, ahogy 5-10 évvel ezelőtt. A másik oldala pedig az, hogy kell azzal foglalkoznunk, hogy a lehető legtöbb utánpótláskorú versenyzőt kikupáljuk és olyan minőséget képviseljenek, hogy a nagy öregeinket megfogják.
Milyen kilátásai vannak most a judónak utánpótlás meg a jövő szempontjából?
Ez egy nagyon nagy és komplex feladat. Próbáljuk a lehetőséghez méltán a legtöbbet adni a sportnak azért, hogy minél komolyabb, hogy is mondjam, szintet képviseljen a magyar olimpiai programban és az olimpiai sportágak között.
Mira Andrejeva sikerével zárult a francia nyílt teniszbajnokság női egyes versenye. A 19 éves orosz játékos a döntőben a selejtezőből érkező lengyel Maja Valinskát győzte le két játszmában, és először nyert Grand Slam tornát.
Nemzeti Sport Krónika.
Az összetett pontversenyben vezető Kimi Antonelli volt a leggyorsabb a Forma 1-es monakói nagydíj időmérő edzésén, így a Mercedes 19 éves olasz pilóta indulhat majd az első helyről a mai futamon. A második a négyszeres világbajnok Max Verstappen lett, míg a harmadik és a negyedik helyről a két Ferrari zárt. Lewis Hamilton, Charles Leclerc sorrendben a ma 15 órakor kezdődő futamot az M4 Sporton élőben láthatják. Az első helyről induló Kimi Antonelli az időmérő után így nyilatkozott.
Rendkívül elégedett vagyok az utolsó körrel, de ebben a csapat munkájának legalább akkora szerepe volt, mint nekem a kormány mögött. A tavalyihoz képest idén teljesen más hozzáállással versenyezhetünk, sokkal jobban megbízhatunk az autóban, így bátrabban és magabiztosabban vezethetjük, és eddig ez jelentette a különbséget a javunkra.
Marc Márquez, a Ducati spanyol versenyzője indulhat az élről a magyar nagydíj mai főfutamán, a gyorsasági motoros világbajnokságon a MotoGP kategóriában. A VB lovas Marco Bezzecchi viszont csak a hatodik helyről kezdheti meg a ma 14 órakor kezdődő versenyt. Most a király kategóriában hétszeres világbajnok Marc Márquezt hallják, aki a tegnapi sprintfutamot is megnyerte.
This morning I tried to be aggressive on the bike.
Reggel próbáltam agresszívan vezetni, amivel sok energiát elégettem. Az előző naphoz képest ezúttal mindent kint hagytam a pályán. Remélem, hogy a dobogóért küzdhetünk, de ez nagyban függ majd a rajtomtól.
Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
Vízállás jelentés.
Az országos vízjelző szolgálat jelenti 2026. június 7-én. A Duna hazai szakaszán Dunaföldvárig jellemzően apad, alatta árad. A folyó igen alacsony vízállású. A Duna vizének hőmérséklete Komáromnál 20,1, Budapestnél 21,1, Mohácsnál 22,6 fok. Mai vízállások és medertelcségek a Dunán. Duna remete 101 cm, 18%. Medve 160-16, Nagybajcs 121-18, Gönyű 75-18, Komárom 126-16, Esztergom 98-14, Nagymaros 47-15, Budapest 167-16, Dunaújváros 39-14, Dunaföldvár mínusz 74-14, Paks 61-16, Dombori 97-18, Baja 188-17, Mohács 196-16. A Duna magyarországi szakaszán a mai napon 30 gázló van. Az országhatár 1811 és az Ipoly torkolat 1708 folyamkilométer között a mértékadó gázló 1735,2 és 1733,3 között 26, 100, 1900. Piros úszó mellett 29, 60, 1900. Az Ipoly torkolat 1708 és Budapest 1650 között a mértékadó gázló 1699,3 és 1697,7 között 25, 120, 1600. Budapest 1650 és Dunaföldvár 1550 között a mértékadó gázló 1616,7 és 1616,3 között 25, 110, 400. Középen 29, 90, 400. Dunaföldvár 1550 és az országhatár 1433 között a mértékadó gázló 1521,8 és 1520,8 között hajó útszűkület, szélessége 130 méter, hosszúsága 1000 méter. Mai vízállások és mederteltségek a Duna mellékfolyóin. A Rába Szentgotthárdnál mínusz 98,3, Árpás mínusz 80, 10, Győr 240-28, a Marcal-Moritz hidánál mínusz 32-12, az Ipoly-Nógrád szakálnál 43-7, Balassagyarmat mínusz 76-8, a Sió Simontornyánál 108-14, Szekszárd 277-41, a Mura-Letenyénél 126-16, a Dráva Őrtilosnál mínusz 56-19, Barcs mínusz 78-12, Dráva-Szabolcs 58-17. A Tisza a hazai szakaszán Vásáros-Naményig apadó, alatta kissé változó vízjárású. A folyó a duzzasztásmentes, vagyis a Záhonyig és a Kiskörétől Csongrádig tartó szakaszokon igen alacsony vízállású. Záhonytól kezdődően a vízjárást az erőművek üzemrendje jelentősen befolyásolhatja. A Tisza vizének hőmérséklete Tiszabecsnél 19,7, Tokajnál 23,1, Szolnoknál és Szegednél 22,5 fok. Mai vízállások és mederteltségek a Tiszán. Vásáros-Namény mínusz 167 cm, 6%, Záhony mínusz 272,8, Dombrát 23,21, Tokaj 470,59, Tiszalök alsó mínusz 45,27, Tiszafüred 560,71, Kisköre felső 747,64, Kisköre alsó mínusz 340, 0, Szolnok mínusz 297, 0, Csongrád mínusz 156, 14, Szeged 96, 27, Zánta 243, 39, Titel 109, 21. A Balaton átlag vízszintje és mederteltsége 81 cm, 44%, átlag vízmélysége 329 cm, hőfoka Siófoknál 21,4. A Velencei tó vízszintje és mederteltsége 57 cm, 2%, hőfoka Agárdnál 21,4. A Fertőtó vízszintje és mederteltsége nincs jelezve, hőfoka Fertőrákosnál 20,8. Az Országos Vízjelző Szolgálat jelentését olvastuk fel 2026. június 7-én.
Műsorajánlat. 8. BL sikerét írheti el az Eto női kézilabda csapata a legrangosabb európai kupában. A budapesti MVM Dome-ban ismét francia ellenféllel kell szembenéznie a címvédőnek az elődöntőt követően. Győr, Metz női kézilabda bajnokok ligája döntő élőben ma 18 órától a Kossuth Rádióban.
Hagyományok.
Megragadni, megfogni, hogy ez őket érdekel, hogy látod, itt van egy darab fa, és ebből akkor mit tudsz kihozni?
Tehetségek.
Akkor fog tudni az ember hiteles lenni, hogyha azért a gyökereket, azért vagy az alapokat megtanulja rendesen.
Partitúra. Összhangzat van. Csíkszereda. Ma 15 óra 5 perckor az M5 műsorán.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
20 évvel a budapesti Wagner napok indulása után idén újra a Parsifállal nyitja meg a MÜPA a jubileumát ünneplő legendás fesztiválját. A nemzetközi és hazai sztárokat felvonultató előadást ezúttal is a budapesti Wagner napok művészeti vezetője Fischer Ádám vezényli. Ünnepeljük együtt az idén 20 éves budapesti Wagner napokat június 5-e és 30-a között a MÜPA-ban.
Világsztárok, hazai tehetségek és felejthetetlen koncertélmények. Elindult a jegyértékesítés a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadára. Jöjjön egy kis ízelítő. Richard Strauss-tól az ikonikus Imígyen szól a Zarathustra, Berlioztól a romantikus, fantasztikus szimfónia, Brahmstól a megrendítő német requiem, és Beethoventől a monumentális Missa Solemnis. Csak néhány az évad legszebb zenéi közül, melyek fémjelzik a rendkívülinek ígérkező koncerteket. Váltsa meg jegyét az nrme.jegy.hu oldalon.
Reklámot hallottak.